Az osztály zsongása lassan elcsendesedett. Először a suttogás szűnt meg, aztán a mozgás is megdermett, és nem lehetett mást hallani, mint egy-egy köhintést, s az osztálynapló lapjainak lassú fordulását, ami olyan volt, mintha kaszát suhintottak volna a levegőben. Acél! Egy pápaszemes ifjú állt fel az első padban. Először elpirult, aztán elsápadt, s keze idegesen nyúlt számtan füzetéhez. Hogy vagy, fiam? Az osztály némán sóhajtott, és a feszültség elernyett lélegzetét szinte látni lehetett. A Dunán egy hajókürt távoli bődülése hallatszott, és Acél Béla reszkető keze megállt a füzet mellett. Rövid látószeme elpárásodott.
Köszönöm, tanár úr, tegnap kiszedték a varratokat.
Maradj csak! A vakációban majd foglalkozz kicsit a számtannal.
Igen, tanár úr.
A fiú leült, és beteges arca megnyugodott. Az osztályon az együttérzés jósága lebegett át. Nem rossz gyerek ez a Kengyel, és ma, úgy látszik, szíve is van.
A számtan tanár tovább nézte a naplót. A naplónak azt az oldalát, ahol az acéltól ernyeiig következő egyének lapultak egyrészt a naplóban, másrészt szétszórva a teremben. Hosszan nézte, és ezzel szinte pattanásig húzta újra azokat a láthatatlan szálakat, amelyek az első oldalon tartózkodó neveket és az élő tulajdonosokat nagyon is valóságosan összekötötték. A dermedés újra némaságot szült, ami azonban Wallenberget például nem érintette annyira, mint mondjuk Herényit, aki közelebb esett a tűzhöz. Dubovánszki.
Egy olyanféle hang volt ez, mint amikor a bicikligumi kiadja a lelkét, és az utolsó padban felállt egy lomha nagyfiú. Már is izzadt. Vonalzóját egyenesre igazította asztalán, gallériához nyúlt, mintha kevés lenne a levegő, és hátratolt a székét, mielőtt a táblához indult volna.
Várj! Elégszer feleltél már, és másokkal kell foglalkoznom.
Dubovánszki arca szétterült, mint a megnyugodott teli hold.
De beszéltem apáddal a kamatszámítást, illetőleg folytatta Kengyel. Ezt majd szíveskedjél a nyári programba beilleszteni.
Jó?
A nagyfiú némán meghajolt, és mindenki tudta, hogy az öreg dubban nem lehet viccelni. Tehát ez a fiatal óriás a birkózáson kívül a kamatos kamatokkal is ádász csatákat fog vívni naponként. A vakációban. Az ifjú dub leült, az osztálynapló első lapja elfordult, s az acéltól ernyeig létező ifjúság úgy érezte magát, mintha most bukkant volna fel a víz alól, megfulladás előtt negyed másodperccel. Ellentétben a feketétől Jandáig húzódó hallgatókkal, akik ugyanekkor csendesen elmerültek a bizonytalanság hullámaiban.
Janda!
Egy fürge fiú pattant fel, és már is indult vidáman, szinte parádézva. Janda az osztály első volt, de Kengyel leintette.
Úgy tudom, acéllal egy házban laktok.
Igen, tanár úr.
Ha ráérsz, látogass majd meg.
Igen, tanár úr, de eddig nem kérte.
Ezután sem kérni, ezért kérem én.
A fiú kissé elpirult, és mintha válaszolni akart volna, de Kengyel már nem foglalkozott vele. Fordított megint egy lapot. S a feketétől Jandáig terjedő ifjúság lélegzethez jutott, helyet adva azoknak, akik elég szerencsétlenek voltak a Jelka nánai nevek közé esni.
Kertész!
A szólított fiú felállt, de nem mozdult, mintha lennének még csodák, és az órák magánbeszélgetésekből állnának.
Mire vársz, fiam?
Talán tapsra?
Vélte egy meggondolatlan hang, mire a tanár szeme lassan a közbeszólóra fordult, és megállt rajta. A meggondolatlan ifjú füle pirulni kezdett, és sürgősen megátkozta az anyatermészetet, amelytől ezt az ellenállhatatlan locsogó örökséget kapta.
Jöjjön ki maga is, sós fiam, idekint közbeszólhat.
Az osztályon csendes derültség szaladt végig, ám bárha a Kengyel magázni kezdett, vihar szagúszott a levegőben.
Balog ennek ellenére kinyitotta füzetét, amelyben a tegnapi sportújság lapult. Wallenberg pedig az órájára nézett. 9:30. A fene egye meg, de lassan megy az idő.
Közben Sós Károly is kiérkezett a katedra elé, immáron századszor megfogadva, hogy inkább tőből leharapja a nyelvét, de ezen túl hallgat. Most aztán itt van. Még lerontja azt a szép nyugat négyest. Kertész felírta a táblára a feladatot, és döcögve hozzálátott a megoldáshoz. Az osztály lassan megnyugodott. Most már körülbelül sejtették, kik a kétes osztályzatúak, akik ezen az utolsó összefoglaló órán sorra kerülnek. Az ablakon a nyár nézett be, és a nyár szólt be a verebek gondtalan csiripelése hangján. A gömbölyük is felhők puha lengéssel úsztak ismeretlen tájak felé, valahol egy vonat pöfögött, és ígéretes kőszénszag úszott be az ablakon, utazásszagot vegyítve a törtek és aránypárok közé. A kőszénszag egy közeli sütöde kéményében született, és semmi köze nem volt a pöfögő mozdonyhoz, de illúzió és képzelet is van a világon, amiből némelyik hetedikes többet kapott a kelleténél. Ladó Gyula Lajos például annyira többet, hogy a vándorló felhők és a kőszénfüst egyszerűen kiemelték az aránypárok kötött világából, és áthelyezték egy nyüzsgő váróterembe, ahol időnként a hangszóró mondott be különféle vonatindulásokat. Ladó Gyula Lajos számára megszűnt a tanterem minden izgalma. Megszűnt a tábla, a katedra, a verejtékező kertész, sőt, Kengyel is, aki már harmadszor szólítja Sóst, hogy kedves Sós, barátom, most szóljon közbe, de Sós nem szól közbe. Ladó Gyula Lajos kinéz az ablakon, de csak teste van jelen. Ő éppen jegyet vált, majd később elindul vele a vonat, és az ablak előtt elszaladó táj végképpen kihúzza a számok, tanterem és iskola szürke világából. Gyula, úgyis mint Lajos, utazik. Üveges szemmel néz ki az ablakon, és egy utastól nem lehet kívánni, hogy törtekkel foglalkozzék. Kengyel tanár úr azonban érthetetlen csökönyösséggel ragaszkodott a törtekhez és a jelenlevők teljes jelenlétéhez. Gárdony! Kiáltja a képzeletbeli kalauz, miközben a velencei tó nádasai fölött súlytalan fehér sirályok vitorláznak, és Gyula már csónakba akar szállni, amikor valaki bokán rúgja. Haszol! Gyula tehát kiszáll a csónakból, és visszaérkezve az osztályba, kissé bután néz a mellette ülő Pondorai Bélára, aki köznyelven Bütyök névre hallgat. Mi? Kengyel szólít. Igen, Kengyel őt nézi. Az osztály előbb mély csendbe merül, aztán derülni kezd. Ezzel is múlik az idő. Nem hallotta, Ladó, hogy szólítottam? A fiú kissé kótyagos még az utazástól, de a veszély már megérintette idegeit. Parancsoljon, tanár úr! Az osztály derültsége erősen szélesedik. Ha majd felébred, Ladó, talán fáradjon ki. Sóhajt fel Gyula is és Lajos is, ám bár az én osztályzatom már le van zárva. Ezért tehát nem a mereven hallgató Sós kartárs mellé megy, hanem a katedrához. Előfordult ugyanis, hogy Kengyel egy pohár vizet hozatott. Krétát, szivacsot. Parancs, tanár úr! Az osztály most már hangosan és kegyetlenül hahotázott, mire Gyula szigorúan hátra nézett. Miféle neveletlenség ez? Hozok neki vizet, és kész. Esetleg krétát? Odaálljon, intett Kengyel, kegyetlenül véget vetve a ravasz játéknak. Oda! Sós mester mellé, és legyen szíves, folytassa. Ez az a pillanat, amikor a padló himbálózni kezd, mint a süllyedő hajón, és az ember gyomra a torkába törekszik. A táblán számok, tört is, egész is, hát mi a mennykőt lehet itt folytatni? Nos, a füle zúg, vagy repülő megy? Meg kellene tiltani, hogy iskolák felett repülők gyakorlatozzanak, ráeshetik az iskolára egy ilyen gép. Szörnyű! Tanár úr, kérem, nem érzem jól magam. Kengyel szeliden bólint. Elhiszem. Én sem érzem jól magam, Sós se és Kertész se. Sőt, és a szeme az osztályra villan, elkapva a legszélesebben hahutázó rémülté torzult pillantását. Sőt, Árpád sem érzi jól magát. Árpád, a csillikéktől.
Akinek ilyen jó kedve van, amikor társai elakadnak, az biztos a dolgában. Javítani akar, jöjjön ki, Csillik.
A 40 fiú úgy néz Csillik után, mint amikor a karvaj kivág egyet a veréb csapatból. Pislognak, mint a megrémült leveli békák. Úgy látszik, vigyázni kell az érzelem nyilvánítással.
Folytassa, kertész. Wallenberg, ne nézze az óráját. Elfelejtettem bejelenteni, hogy a következő órán földrajz helyett is számtal lesz. Ez bizonyára megnyugtatja magát. Meg a többieket is.
Az osztály erre lekonyul, mint a megfagyott rózsa, ha felsüt a nap. Kertész újra nekiveselkedett a táblának. A kréta csikorgott, és a hangulat ezt a csikorgást átvette.
Csak nyugodtan. Van időnk. Amit eddig leírt, az jó.
A fiú egyszerre megtalálta magát. Kengyel pontosan tudta, hogy csak egy kis biztatás kell. És megoldotta a feladatot.
Elmehetsz, intett Kengyel. Javítottál, de jövőre jobban szedd össze magad. Fogd a krétát, sós.
A hangulat megenyhült, azonban Ladó Gyula Lajoson már ez sem segített. Kapkodott, bizonytalankodott. Gondolatai közé odaszállt a kőszénfüst, és végül is Kengyel elzavarta.
Sajnálom, szerettem volna négyest adni. Tűnj el. Jó atyád, mint mérnök ember, valószínűleg keblére ölel a hármasoddal együtt.
Ladó Gyula Lajos visszatámolygott tehát Bütyök mellé.
Most már kényelmesen visszaülhetett volna akár a vonatra, akár a csónakba, de nem ült vissza.
A fantázia könnyed szárnyait egyetlen nyisszantással lenyeste Kengyel, és ifjú barátunk szemét elhomályosította a könny arra a gondolatra, hogy ez a hármas esetleg sötét fellegeket borít a vakáció ragyogó egére. Bütyök egy cédulát csúsztatott át az asztalon. Ne búsulj, tutajos!
Ladó Gyula Lajos ugyanis az osztályban a tutajos nevet viselte, mint ahogy Vas Péter volt a fuszekli, és Csillik a bika, és így tovább.
Gyula Lajos barátunk ugyanis egyszer a Tisza mellett nyaralt. A nagy folyó lefelé vándorló tutajok közül egy kikötött, és a jólelkű tutajosok megengedték a tutaj megtekintését. Ez a megtekintés negyed óráig tartott, de az idők folyamán egyre bővült és színesedett. A tutajon töltött percek előbb órákká, majd napokká dagadtak, viharos kalandos utazássá, és kérlek szépen, a főtutajos megfőzte a lebbencslevest, én megtisztítottam a halat, hagymánk borunk volt elég.
Kormányoztál is? Kérdezte Bütyök, aki annyira érdeklődött, hogy kicseppent a nyála szájából.
Egyszer, vallotta be Gyula szerényen. Csak egyszer, de a főtutajos nagyon összeszitta a kormányost.
Igaza is volt, mert ott nem babra megy a játék. Emberéletről van szó, majdnem felfordultunk.
Én kellettem volna oda, mondta Bika, azaz Csillik Árpád, és kifeszítette mellét.
Majd én megfogtam volna azt a kormányt.
Nézd, Bika, te elvégre a hímnemű szarvas marhákhoz tartozol, szólt közbe Avas Elemér, aki éles nyelve után a jogász mellék nevet viselte, és a legjobb futó volt az osztályban.
Mit keresnél te egy tutajon? Mondjuk, ha jászol előtt.
De már ugrott is, mert Bika szeme forogni kezdett, és lihegve dobogott a jogász után, aki játékosan futott előtte, mint nehéz komondor elől a cikázó nyúl. Mert ez az épületes beszélgetés természetesen 10 percben történt, még kora tavasszal, amikor a márciusi szél megmozdította a fiúk vérét és, mint láttuk, fantáziáját is. Azóta Gyula bizonyos fölénnyel viseli a tutajos jelzőt, és esetenként újabb történetekkel egészíti ki a tutajozást, amelyről Egy nyár a Tiszán címmel könyvet is kezdett írni. Mindezek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy ifjú barátunk a hazudósok felekezetébe tartozott volna. Nem. Erről szó sincs. Ami a valóságban megtörtént, az Gyula soha nem ferdítette el, de amit így megálmodik, azt el is hiszi. Ha például apja megkérdezi, felelte és hányasra, Gyula megmondja. És ha apja a részletekre kíváncsi, azt is megmondja. és a büntetés jár érte, akkor is megmondja. Alapjában Gyula jellemes fiú. Ha azt a kis fantáziát leszámítjuk, amivel azonban nem bántott meg soha senkit. Sőt, a hallgatóságnak szívbéli gyönyörűséget szerzett éhes 10 percekben kecsege pörköltről mesélve, amitől az ifjúságnak majd a szeme ugrott ki, és Dubovánszki halhatóan nyelt.
Ne kínosz, tutajos, mert belehalok,
rebegte a lomha nagyfiú, és elment egy zsemléért, hogy a gyomrában jelentkező forradalmat elhallgattassa. Tulajdonképpen miért hívnak téged Gyula Lajosnak? Kérdezte egyszer Tímár, aki az osztályban a kevésbé előkelő Bolha nevet viselte.
Azért, mert az őseim Gyulák voltak. Annó dacumál.
Tette hozzá, mert az apja is így szokta mondani, és ez Bolhát gondolkodóba ejtette.
Hogy-hogy? Minden ősöd Gyula volt?
Nem. Gyulák voltak, azaz vezérek. Annó dacumál. Még az ős magyarok idejében.
Ez biztos.
Nyugodt látsz. Ezért vagyok én Gyula Lajos, az apám Gyula Ákos, a nagyapám Gyula Xavér.
Xavér?
Na, csodálkozott Bolha, és nem zavarta többé Gyula Lajos előadását. Mindez azonban régen történt, szinte az ősködben, most azonban nem létezik más, csak egy rettenetes, telthasú, vérszívó hármas, kengyel jó voltából. Bütyök, a jószívű Bütyök újabb cédulát csúsztat át, amit Gyula könnyein keresztül alig tud elolvasni. Eredj utána a tanáriba, feleltessen még egyszer. Sose feleltél hármasra.
Tudajos csak a fejét ingatja, hogy nem.
De a köd, mintha oszlana, és érzi már, hogy utána megy Kengyelnek. Kengyel ezt nem tudja, de nem is érdekli, mert Csillikkel van elfoglalva, aki majd megfogta volna a kormányt. A rettenetes Bika szeme most nem forog, és olyan könyörgően néz a tanárra, mint a kisborjú a mészárosra. Ebben a pillanatban csengetnek. A berregés szétugrasztja a csengő kupoláján lebzselő legyeket, és Kengyel úgy néz Csillikre, mintha most látná életében először. Végül is becsapja a naplót, és feláll. A jövő órán folytatjuk. Még egy példát adok. Szedd össze addig magad. Hóna alá vágja a könyvet, és kimegy az osztályból. Az osztály felzúdul, mint a mélykasa, megkopogtatja a harkály, és Tutajos, úgyis, mint az Egy nyár a Tiszán című mű szerzője, elindul Kengyel után. Ehhez az elinduláshoz a legnagyobb lelki erő szükséges. Kengyelt nem lehet csak úgy leszólítani, mint például Lajos bácsit, mindenki Lajos bácsiját, a magyar és természetrajz tanárát, akinek elcsuklik a hangja a arany toldiáról, vagy a hangyák csodálatos államalkotó szervezetéről beszél. Nem. Kengyel hideg, mint egy képlet, ám bár korrekt, akár Pitagórasz tétele. Kengyel a számok világában él, és egy bonyolult egyenletre úgy néz, mint a kertész valami csodálatos rózsabokorra, vagy a nagyevő a még érintetlen ropogósra sült kacsapecsenyére. Kengyelnek neve van a jó nevű matematikusok között is. És itt, a 7. törtekkel és aránypárokkal foglalkozni olyan neki, mintha a nagy festőművésznek állandóan cégtáblát kellene festeni. És amikor azzal a hideg kék szemével ránéz az emberre, azaz gyerekre, és azt mondja, nos, akkor, nos, hát akkor azonnal összezavarodnak a szépen kicirkalmazott mondatok, és a 13 éves ember egyszerre szűknek érzi a gallériát. Jelen esetben azonban a vakáció forog kockán, és a vezérek ivadéka, Gyula Lajos, a vértanúk mindenre elszánt bátorságával lohol a tanár után. Kengyelt lehetőleg még az udvaron kell elfogni, 4 szem közt, mert a tanári szobában annyi ember előtt, nem, még így 4 szem közt is. Gyula aligha érte volna el a jeles számtantudóst, ha megbízhatatlan öngyújtók és általában dohányos emberek nem lennének a világon.
Kengyel megállt és öngyújtóját csattogtatta, míg végre fellobbant a láng, és kibudjant az első szippantás édes füstje. Aztán ránézett Gyulára úgy, ahogy szokott.
Nos?
Tanár úr, kérem.
Nos?
Én felelni szeretnék.
Itt?
Hát erre mit mondjon az ember? A vezéri ősöknek határozottan könnyebb dolguk volt. Ilyen szorult helyzetben kardot rántottak, vagy buzogányt, aztán üsd, vág, nem apád. A késői utód azonban ezt a példát nem követheti.
Sajnos.
Javítani szeretnék, nyögi. Mindig négyesen volt.
Az volt,
ismeri el Kengyel.
És?
Bocsánatot kérek, hogy figyelmetlen voltam. Elgondolkoztam, azért nem tudtam folytatni. Bocsánatot kérek.
Megbocsátok, Ladó, ha ez elég magának.
Az udvaron már nyüzsgött az ifjúság, s a ragyogó égen érzéketlenül vitorláztak csapott fenekű kis felhőgályák, de ezeket Gyula nem látta. Gyula a földet nézte, aztán megtörülte a szemét, mert erre szüksége volt.
Maga javíthatatlan, álmodozó Ladó, és nézel rám, ha velem beszél. Maga nem tud koncentrálni. Maga megbízhatatlan abban is, amit tud. Játszva lehetne kitűnő is, de így? Nem olyan rossz jegy az a hármas. Tessék még egyszer megpróbálni. Olyan biztos a dolgában? Biztos vagyok.
Mondta Gyula az ősök elszántságával, és arra gondolt, hogyha belesül a feladatba, hát öngyilkos lesz. Esetleg Kengyelt is megöli. De a nagy táblát minden esetre leakasztja, és szétveri a világot. De Kengyel nem látszott ilyetnek. Inkább meleg villanások táncoltak a szemében. A tanár nem csak matematikusnak volt kiváló, de emberismerőnek is. És legszívesebben barackot nyomott volna Gyula elbúsult fejére. Ehelyett azonban azt mondta.
Hát, majd meglátom. Sok felelő van még.
Ezzel intett, hogy a beszélgetés befejezte. Gyula ezek után egy pohár vizet ivott, sőt az arcát is megmosta. Bütyök, a tapintatos Bütyök, csak később tette fel a kényes kérdést.
Mit mondott?
Semmit. Sok felelő van még, azt mondta. És hogy majd meglátja.
Feleltet, ne félj, feleltet!
De Gyula most már a feleltetésnek sem örült. Úgy érezte, nem tud semmit, de semmit. És amikor Csillik a következő órán felírta a példát, semmiképpen nem tudta követni a megoldást. Mereven nézte a táblát, és
megőrültem, gondolta.
Újra megjelent a váróterem. Sőt, a csónak is a Velencei tó partján. A csónak elég rossz állapotban volt. Csillik végül is befejezte a művét, és letette a krétát. Kengyel eddig az osztálykönyvben lapozott, és most hátrafordult.
Ladó, mit szól hozzá?
Gyula úgy ugrott fel a csónak mellől, mintha egy skorpió tenyészetet fedezett volna fel a nadrágja alatt. Ne idegeskedjen, azt kérdeztem, jól van-e megoldva a feladat? Gyula nem látott semmit, és nem tudott semmit, de Janda feje, a Stréber Janda feje, az áldott Janda feje helyeslően bólintott. Természetesen nem azért, hogy ő rajta segítsen, de ez már nem is volt fontos.
Jól, tanár úr!
Biztos?
Igen, egészen biztos.
Hát akkor elmehet Csillik. Azonban jegyezze meg magának, hogy a számtan szép és okos dolog. De a bajtársiasság is valami. És a közösségi érzésnek is van matematikája. Érti?
Nem érti.
Üljön le, Ladó.
Mikics.
És folyt a feleltetés tovább. Aztán egyszer csak vége lett az órának.
Hát, fiúk, állt fel Kengyel, végeztünk is. Wallenberg most nézte meg 35-ször az óráját, ám bár nem is akartam feleltetni.
És ezzel el is búcsúzhatunk.
Nyaraljatok vidáman, de a nyakatokat azért ne törjétek ki, mert a fejetekre szükség lesz jövőre is. És hát minden jót kívánok nektek.
Mi is?
Üvöltött az osztály, feledve minden sérelmet, reszketést, félelmet.
Mi is minden jót kívánunk a tanár úrnak!
Kengyel Évközben elképzelhetetlen vidámsággal intett és kiment a teremből, amelyben alig volt kisebb lárma, mint annó dacumál a katalaunimi síkon, ahol Attila mérkőzött egy rómaival, mégpedig eldöntetlenül.
Az utcára alig vetettek árnyékot a magas házak, olyan meredeken sugárzott le a nap, ám bár a boltozatos kapuk alól félhomályos hűvösség lengett ki a ragyogásba.
Nyugodt lehetsz, Kengyel megadja.
Nem vagyok nyugodt. Ez nem számít feleletnek.
Dehogy nem.
Akkor a négyesed lesz, mint egy ház.
Ha hármasom lesz, apám nem enged sehova.
Akkor pedig
jelesed lesz, meg is érdemled, mondta Bütyök.
Mert ez a párbeszéd, ezt mondanunk sem kell, tutajos és közte zajlott le hazafelé menet.
Akkor pedig öngyilkos leszek,
fejezte be a mondatot Gyula, ám bár minden meggyőződés nélkül.
Képzeld el, itt ülni ebben az undorító kelkáposzta szakban, gázszakban, csörömpölésben pirimamával, aki minden nap elmondja, hogy az az áldott Laci bácsi még ma is élne, ha a doktor el nem tévesztette volna az orvosságot, meg a patikus is. Mert amikor meghalt és kiöntötte a folyadékot az udvarra, hát ott nem nőtt többé fű. Soha!
Ha leutaznál, kisfiam, mondja Piri mama, megláthatnád, még most sincs ott fű azon a helyen.
Hát most én utazzak le Kajászó remetére, megnézni, hogy van ott fű.
Jó asszony a Piri mama, én igazán szeretem. Nem azért, mert mindig ad valamit, vajas kenyeret, cukrot.
Gyula melegen nézett Bütyök nevezetű barátjára. Te mindenkit szeretsz, Bütyök. Neked mindenki jó. Sose verekedsz, pedig legerősebb vagy az osztályban.
Nem szeretek verekedni,
mondta az ömök fiú, és felemelte nagy kezét, amely rendkívül hosszú karon lógott. Janda szerint Bütyök egész testalkata közeli majomősökre vallott.
Ezt a megjegyzést annak idején meghallotta Csillik is, és szeme forogni kezdett. Gyanúsan közeledett az osztályelsőhöz.
Megrúgjalak, Janda!
Az osztályelső elvörösödött, és tekintélye megóvása érdekében odébb állt, de nem szólt semmit. Mindebből látható, hogy nem csak Bütyök szeretett mindenkit, de általában őt is szerették. Ha 2-3 nap elmaradt Gyuláéktól, Piri mama azonnal hiányolta.
Csak nem beteg ez a Béla.
Piri mama szerint ugyanis nem illik senkinek csúf nevet adni. És a Bütyök egyébként is olyan közönséges szó. Ez a nevezetes hölgy egyébként nem a mama volt, hanem Gyula apjának a testvére. Régen özvegy, aki ott lakott már, amikor Gyula született, és abban a percben Piri mama lett, mert a 3 kilós Gyula igazi mamája azzal, hogy gyermekét világra hozta, szinte be is szüntette anyai tevékenységét. Gyulát Piri mama az első percben elorozta. Fürdette, dudlisztatta, és a Gyula Lajos tüsszentett, forróra tárcsázta a telefont, és kemény dolgokat mondott a doktornak, aki nem rohant azonnal a súlyos beteghez. Arról persze nincs szó, mintha a valódi mama nem szerette volna egyetlen gyermekét, de Piri mama anyai kitörései ellen nem tehetett semmit.
Hát kié ez a gyerek tulajdonképpen?
Berzenkedett néha a valódi mama.
A tiéd szívem, de én nevelem.
Hagyd Piroskát, drágám, hadd szórakozzon, te úgysem érsz rá, mondta ilyenkor Gyula Ákos, az atya. És ez igaz volt. És ennek az állapotnak sok jó oldala is volt. A fiú szülei mérnökök voltak. Az asszony vegyész, a férfi gépészmérnök, elfoglalt dolgozó emberek. Ezen kívül, ha a fiú valamiben kitűnt, ami ritkán fordult elő, jó volt az a gondolat, amit nem is mondtak ki, hogy a mi fiunk. De ha Gyula rossz fát tett a tűzre, ami gyakrabban megesett, vagy valami vérszegény bizonyítvánnyal bátortalankodott haza, azonnal is kereken megmondták, hogy Piroska nevelése. Gyula tehát két anya közt nevelkedett, és nőtt is szépen.
Két anya több, mint egy anya, és ennek is megvolt az a jó oldala, hogyha az egyik anya akart valamit, ami Gyulának ellenszenves volt, azt a másik anyával el lehetett intézni. Ha például Pirimama ragyogó májusban pulóvert erőszakolt rá, addig sóhajtozott, amíg anyja meg nem kérdezte. Mi bajod? Melegem van. Hát vesd le a pulóvert. Pirimama akarta. Vesd le. Aztán kiment a konyhába. Piroska, megölöd ezt a gyereket. Ilyenkor pulóver? Mondtam neki, hogy vegye le. Ha ellenben a számtannal volt baj, és a vegyészmama különféle extra példákat írt elő gyakorlatképpen gyermekének, Pirimama állt a sarkára. Meg akarod gyilkolni a gyerekedet, terka? Szétmegy a feje a folytonos számolásban. És Gyulának nem ment szét a feje. Szépen növekedett tovább olyannyira, hogy legmagasabb volt az osztályban, de a sportorvos, aki az egész osztályt megvizsgálta, megnyugtatta az aggódó szülőket. Semmi baj, bőséges, helyes táplálkozás, nyárra meg el kell küldeni valahová, ahol mindig a szabadban lehet, és jó ellátása is van. István! Mondta az idősebb Ladó. Istvánhoz kellene elküldeni, ha nem lenne olyan kelekkótya. Hát azt nem lehet éppen mondani, hogy kelekkótya, sértődött meg az asszony, mert István a testvére volt, ám bár mintha nem is lettek volna testvérek. Gyula mamája szőke volt, halk, törékeny, István pedig fekete, zömök és hangos. Istvánihoz hasonló hanggal csak a donikozák kórusban találkozik az ember, mert olyan dorombolóan mély volt, mint a hordóból beszélt volna. Már tavaly is hívta, de ott van az a nagy mocsár, folyó. István nem lehet folyton a gyerek sarkában. 14 éves lesz, tud már magára vigyázni, gondolkodott hangosan az apa, de majd meglátjuk a bizonyítványt. Kijelentem, hogyha egyetlen hármasa lesz, nem megy sehova. A bizonyítvány és a gyerek egészsége, ugye? Nem tartoznak össze, de nem vitatkozni akarok. Ha éppen büntetni kell, elküldjük nyaralni, ugye? Nem. Beskatujázzuk a lakásba, aztán jöhet a TBC. Pazar logika. A reggeliző asztal fölött ellentétes, talán kicsit ellenséges hullámok torlódtak. A férfi később cigarettára gyújtott, és a cigaretta füstben megszelídültek az ellentétek is. Ne veszekedjünk, szívem. Ugye ne? És a TBC-t se fessük a falra. Hát, hogyan gondolja? Mindenképpen menjen a gyerek, de ha valamiből rossz jegye lesz, és itt a számtarra gondolok, minden napra viszi magával a feladatokat. István majd ellenőrzi. Ilyen tekintetben István megbízható. Hát, akart valamit mondani Ladó. Igenis, megbízható. Válaszolta ki nem mondott gondolatra Ladóné, mire a férj elmosolyodott. Ha maga mondja, akkor természetesen megbízható. Mindezekből látható, hogy Tutajosnak semmi oka sincs öngyilkossággal fenyegetőzni, és a vakációt elsötétítő fellegek is csak azért voltak, mert Gyula hitt bennük. De láthatjuk a csodálatos anyai ösztönt is, amely egyenesen a számtarra célzott, szinte előrevetve árnyékát a mai szerencsétlen napnak. Gyula Lajos azonban nem tudott sem a TBC-ről, sem erről a beszélgetésről. A tüdeje tökéletesen rendben volt, csak egyszerűen kicsit meghajolva járt, ami a gyors növés következménye, és mintha a keze lába lazán lett volna törzséhez kötve. Egy szóval, Gyula úgy járt, mint ahogy egy tutajoshoz illik, aki örvények felett egyensúlyoz, és a szárazföldön kacsázik, mint a tengerészek és egyéb vízi emberek. István bácsit pedig mód felett szerette, Pirimama szerint imádta, mert ennek a zajos mezei embernek minden érkezése ünnep volt. István bácsi soha nem írta, hogy jön, de már az ajtónyitásról tudni lehetett, hogy ő érkezett, mert megrendült a ház, és az előszobából olyan csók hallatszott, mint egy pisztolylövés. István, nagyon szorítasz, tiltakozott Pirimama elhalóan a rokoni ölelés ellen. Nem csodálom, hogy Lili ott hagyott. Lili szamár volt, és előkelő, városi liliomszál. Jó, hogy eszembe hozott, meg is látogatom. És az ura mit szól hozzá? Nem ura, csak férje. Én az ura voltam, és ezt nem bírta, ezért váltunk el. Most Lili ura a férjének, aki nem szól semmit, de nem is szólhat. Lilit tehát meglátogatom. Ebben a csomagban egy liba van, és más apróság.
A libát azonnal a tepsibe, mert tegnap vágták, és megeszi a fene ebben a melegben. A kölyök itthon van?
Itt vagyok, István bácsi.
Szervusz, te égi meszelő! Hadd öleljelek meg!
Ezek után Gyula is kapott két olyan csattanós csókot, mintha egymás után két ember esett volna le a harmadik emeletről. István bácsi egy nagy dunántúli állami gazdaságnak volt a fő agronómusa, ott is született, és kijelentette, hogy ott is akar meghalni. Nem is szeretett kitartóan és jobban semmit és senkit, csak azt a földet, aminek minden barázdáját ismerte, és amikor Lili néni szóba hozta, jobb lenne Pesten élni, mert István tudását a minisztériumban is megbecsülnék, úgy nézett feleségére, mintha sürgősen elmegyógyintézetbe kellene szállítani. Lili néni ezek után még hozzátette, hogy végeredményben ez olyan paraszti élet, amit nem lehet kibírni.
Mire a férj szeme forogni kezdett, arca felfúvódott és lila lett, aztán olyan ordításba csapott, hogy a legyek rémülten verték fejüket az ablaküvegbe, mert távozni akartak. István bácsi fél óra alatt kiordította magát, és ez határozottan jót tett megsértett egyéniségének. Közben olyan dolgokat mondott nejének Pestre és a paraszti életre vonatkozólag, amelyek csak ordítva használatosak, és összegezve a csata eredményét felajánlotta Lili néninek, hogy menjen, ahova akar, de egyedül. És Lili néni ment, István bácsi pedig még abban az órában előléptette Nancsi nénit házvezetőnőnek. Nancsi néni öreg szakásnő volt, és ez az előléptetés nem jelentett neki semmit, mert eddig is ő vezette a házat, és eddig is Nancsi néni volt mindenkinek, és ezután is az lesz. Gyula Lajost, aki akkor még nem volt tutajos, Nancsi néni azonnal szárnyai alá vette, ha szülei egy-két hétre lehozták, és Gyula mindig kellemesen emlékezett vissza ezekre az időkre, mert Nancsi néni közelében úgy teremtek a rántott csirkecombok, mint erdőben a gomba. Egyedül azonban és hosszabb időre még soha nem volt ebben a kellemes környezetben, és ami még szomorúbb, a mérnök szülők semmi értelmét nem látták fiúk csavargásának erdőn, mezőn, vízen és nagylápon, ami a gazdasághoz tartozott. Féltették is fiúkat, de nem is értették, hogy mi keresni valója lenne a nádasban, ahol csak szúnyog, vagy a vízen, ahol csak pióca terem. Nem neked való az ilyesmi, mondta az atya. Te mérnök leszel, vagy orvos, és az ilyen durva környezet csak elrontana. Elhiheted. Az ilyen posvány csak messziről szép. Olvasgassál, fiam, tanácsolta akkor a mama. Pihenj, napozz. Fürödni meg itt is lehet a kert alatt a patakban. Nagyon fontos, hogy kinek a társaságában vagy. Talán az öreg Matulától akarsz tanulni? Bagószagú vénember. Alig tud írni, olvasni. Terka! Szólt közbe István bácsi szigorúan. Terka, miket beszélsz?
Jó, jó, legyintett az asszony. Én is szeretem az öreget. Gyermekkorunkban mindenféle játékot hozott. Apró vadrécéket, meg tündérrózsát. De mégis elmaradt öreg ember.
Gyula nem tanulhat tőle semmit. Terka, ez nem igaz. Matula tiszta szívű, bölcs öreg ember. Akitől rosszat nem tanulhat a fiatok. Én nem szólok bele, hogy engeditek vagy nem, de a természetről annyit tud az öreg, mint két egyetemi tanár, és emlékezetem szerint az iskolában természetrajzóra is van.
Erről a kérdésről aztán nem beszéltek többet, és Gyula csak az irodában találkozott néha Matulával, aki csősz volt a nagy nádas táján, de felügyelt a nádvágókra is és a gyékényszedőkre, nem különben minden járkélőre, akik rendszerint éjjel is magánügyben jártak, beleértve az orrfalászat izgalmas mesterségét is. Matulának pipa, füst és mocsár szaga volt, de ez a különös szag nem volt kellemetlen. Gyula úgy gondolta, hogy mióta ismeri, nem öregedett egy napot sem, és ruhája is ugyanaz, amiben először látta.
Hogy van, Matula bácsi?
Kérdezte a hivatalos készfogás után, és úgy érezte, hogy az öreg keze bükkfából van, csak egy kicsit kérgesebb.
Megvagyok. Köszönöm kérdését. Öregesen. Mi újságod akin? Nem, én nem gyűn már egyszer ki olyan kíváncsi. A récék kikötötte.